Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, hát a vonal túlsó végén pedig mai szakértőnk és állandó szakértőnk, ugye megszokhattátok, aki szintén nem dolgozik, vagy illetve dolgozik, bocsánat, jaj, ne haragudj Zoli. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Hogy ne dolgoznál, hiszen most fogsz mesélni Görögországról.
Ez nekem szórakozás, tehát igazából ilyen önkéntes. Tehát a lényeg annyi, hogy Görögország az egy nagy falat, nagyobb egyébként, mint az ember gondolta volna, nem a története miatt, mert történelem mindenki, aki járt iskolába, vagy hallott róla, tehát Görögországról nagyon sokat tudunk, úgyhogy én át is ugranám a régi korszakokat, és egyből az újabbnál kezdenénk, de azért, hogy a méretét tekintve ez egy 10 milliós nép, közel 131 ezer négyzetkilométeren, amely több mint 2000 szigetből áll. Ebből a 2000 szigetből csak 170 sziget lakott, a többi nem. És ahogy nézegettem az elosztást, és egyébként baromi érdekes, hogy Törökországnak a történelme hát nagyon, nagyon változatos, és igazából ami mérhető az a 1832-től az újkori, ami a mai napig tart. Akkor nyerték el a mostani formájukat, és akkor került hozzájuk vissza ez a sok-sok sziget. Tehát előtte ez, tehát ugye a Római Birodalomnak része volt, aztán velenceiek is uralták ezt a térséget, aztán a törökök is uralták ezt a térséget, és gyakorlatilag ez a sok-sok sziget mind hozzájuk tartozik. De ez olyannyira erős, hogy mondjuk a török partoktól 80 kilométerre is vannak szigetek. Tehát ez a Szamos szigete, vagy a Lesbos szigete, ahol menekültek mennek, ezek tényleg elég közel vannak a török partokhoz. Tehát azért itt eleve egy csomó konfliktus a török-görög vonalon, amit látunk a történelem során folyamatosan kiúlni, az megvan. Na most
közelebb is, nincs az 80, tehát 5 kilométeren belül is vannak a török parthoz szigetek. Igen,
igen, na most azért ez úgy ismerve a török mentalitást, honvédelmet, meg úgy azért annyira egyszerű. Másrészt, ha végig gondolunk, hogy mondjuk egy ilyen görög parti őrségnek mit kéne elvégeznie, hát most nyilván nem lebecsülve a görög katonasságot, bár pont a Churchill mondta második világháborúban, hogy hát nem mint hősök, de mint görögök küzdöttek az olaszok ellen. Tehát nem, én úgy gondolom, hogy ő nekik ez szinte lehetetlen. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kihívás. Na mindegy, 1821 előtt egy történet, tehát 1821-től indulnánk, akkor elindul egy függetlenségi háború a törököktől, ez 32-ig tart. 32-ben az angol-francia orosz döntés alapján akkor besegítenek nekik a függetlenségi háborúba, egy bajor főherceget tesznek meg királynak, aki nem túl sikeres, elég diktatórikus, tehát már akkor megjelenik a német irányvonal Görögországban, akit 1862-ben egy forradalom elsöpör. Akkor is magas adók, meg jó egy pár probléma fölmerült, meg az volt a gond vele, hogy Krétát nem, tehát amit olvastam, Krétát nem tudta visszaszerezni akkoriban még a törököktől. Majd 1864-ben egy új uralkodót küldenek Dániából. Szóval egyébként érdekes, hogy oda küldözgették a királyokat. Tehát úgy néz ki, hogy ez a francia, angol, orosz háromszög, akkor is egy trojka, az gyakorlatilag uralkodót küldött nekik. Ezek egyébként a dánok már ügyesebbek voltak, mert 1864-től alkotmányos monarchia lesz, és ők az a család vitte végig egészen az utolsó évekig, tehát azt hiszem 70-74-ig a királyságot. 1893-ban már megcsinálják az első újkori botrányukat pénzügyileg, tehát a korintuszi csatorna miatt fizetésképtelenné válik Görögország.
Jó ötletnek tűnt, csak kicsit drága volt.
De Ma azért vicces így, igen, így hallgatni az első újkori pénzügyi botrányokat, amelyet néhány újabb követ majd, igen.
Igen, de tudjátok, mert mindig az érdekes, hogy a dolgok nem véletlenül vannak. Tehát mindenek vannak előzményei, ők azért ebben nem kis pályások. Tehát ezt azért elég jól, jól csinálják, de kijöttek abból is, megszorítás, minden, úgyhogy oké. 1897-ben egy újabb török-görög háború, az se jön nekik jól, tehát ott a törökök győznek. Az első világháború után viszont gyakorlatilag elkezdődnek a területeknek a visszacsatolásai hozzájuk, tehát ezt akkoriban nem is egy nehéz így lemodellezni, hogy az akkori kis Görögország milyen új területeket kapott vissza, de hát ugye így kerülnek később Makedónia is, és ugye Makedónia annyira érdekes, hogy ők Makedóniát most Nagy Sándor okán vagy nem, annyira erősnek tekintették, hogy Észak-Makedóniára neveztették át a Makedóniát. Tehát a makedónoknak ez volt a legnagyobb problémája.
Tehát a mostani Észak-Makedónia területéről beszélünk.
A Makedónia az Észak-Makedónia lett a görögök miatt, mert a görögök azt mondták, hogy a Makedónia náluk van, ami még igazuk volt, mert ők nem lettek Dél-Makedóniának. Szóval ez az egésznek a lényege. A második világháborúban először az olaszok hódítják meg őket, ott valamit küzdenek még, de aztán németekkel szemben már nem nagyon, és hát így aztán a szövetségesek szabadítják föl. 52-ben gyorsan be is lépnek a NATO-ban, majd 67-ben egy katonai diktatúra kezdődik, 74-ig, akkor ki is lépnek, aztán később visszalépnek a NATO-ba. Majd 75-ben jön létre a mai Hellén köztársaság egy új alkotmánnyal. 81-ben, tehát gyakorlatilag 6 évre rá belépnek az EU-ba, akkor az még európai közösség, és hát ennek a jegyében 2001-től bevezetik az eurót, ami igazából nekik a nagy problémájuk.
Az volt a nagy varázslat, nem a korintoszi csatorna, mint utóbb kiderült. Ugye, igen, mert ott olyan számokat produkáltak, amik nem voltak igazak, és ugye úgy teljesítették az euró bevezetés feltételeit.
Így van, de ők aztán így van, ezt tovább vitték, csak még amit így ennek a történelmi parvizagat, hogy 1896-ban ők rendezik meg az első újkori olimpiát, és 2004-ben ismételten olimpiát rendeznek, tehát az már mondja, azt szemmel is jó mérhető olimpia volt, de gyakorlatilag ők kétszer rendeztek, tehát ilyen szempontból egy komoly történelemmel rendelkező, tehát olyan sporttörténelemmel is rendelkező ország. Na most gazdaságilag azt kell tudni, hogy ásványi kincsei nincsen túl sok, pici, van olaj, exportálnak, bauxitjuk van, nikkelük van, de a döntő az a mezőgazdaság és a feldolgozóipar, meg a kereskedelem, amit csinálnak, tehát döntően az ország egy ilyen nagyon vegyes gazdaságot csinál, de nem egy nagyon erősen iparosodott ország, és ez egy komoly gond. A turizmusa nagyon erős, tehát 20 millió turista körül szokott lenni per év, hát ezt a Covid megint ugye agyonütötte nekik, és akkor itt nagyjából rá lehetne kanyarodni arra, hogy mi is történt itt a 2008-as, 9-es válságban, pontosan az, amit mondtál, hogy gyakorlatilag egy neves amerikai bankházzal sikerült úgy bemutatni a pénzügyeiket, hogy az EU-nak a konvergencia kritériumok alá bejártották a számukat, de valójában a fölött voltak. Tehát a 60%-os GDP-arányos államadóságot már akkor azt hiszem 120-nál tartottak, most éppen azt hiszem 180-nál vagy 190-nél. Tehát igazából egy nagyon-nagyon túllépték, és ez kellő idegességet is okozott. Ekkor jött létre az a trojka, amiről hallottunk, tehát nem, ebben már az oroszok a nevükkel, tehát a trojka nevével ellentétesen már nem voltak benne, ebben az EU volt benne, az Európai Központi Bank és az IMF, és hát ők próbálták ezt a fajta helyzetet megoldani, amiből hát mindjárt tudjuk, hogy az álmoskönyv szerint ebből sok jó nem sül ki, és hát nyilván megszorítások kezdődtek. Ezek a megszorítások több szakaszba mentek végig, és hát ez a mai napig is még tart, tehát nem egy túl szerencsés történet. Nagyon jelentős volt a GDP visszaesésük is, De amiből képen, hogy kezdtek már kilábalni, de most azt hiszem a Covid megint egy 10%-ot berántott nekik visszafelé. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon problémás terület. Most érdekes az, hogy...
Viszont bocsáss meg csak annyit, hogy nagyon profin kezelték már, mint a turizmus kérdését a második Covid évben. Tehát ők nagyon-nagyon hamar és konzekvensen meghirdették a beutazási feltételeket, óriási kampányt csináltak, és elérték a Covid előtti szintet lényegében egyedüliként. A visszapattanás náluk volt a legerősebb a turizmus tekintetében, tehát ezt idén kifejezetten ügyesen csinálták.
De én azt látom, hogy igazából az adórendszerük is ettől, tehát két irányba passzírozták őket, az egyik, hogy privatizáljanak, ennek voltak különösebb, hát úgymond rondább, vagy nehezebb története, a Tesla-oni kikötő különböző kifejezetten stabil jövedelmet biztosított, tehát vízművek és így tovább. Amik egy része megvalósult, egy része nem, tehát itt azért volt egyfajta közellenállás.
Az aténi kikötő, illetve a Pireuszi kikötő még most is állabb áll egyébként, igen.
Igen, hát igen, ez egy komoly gond, de így ismerve a történelmüket, meg az adósságot, azért úgy őszintén szóval nem nagyon látom, hogy miért ne lehetne itt egy alkut kötni. De ettől függetlenül a lényeg az, hogy őket egyrésztről privatizációval, hogy az adósságokat törleszték, másrésztről pedig különböző költségvetési egyensúlyi intézkedésekkel próbálták arra szorítani, hogy kezdjék az adósságterheket törleszteni. Ez azért nagyjából helyre is került, de viszont így ugrott az OECD átlag fölé összadó teherbe a görög adózás, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a görög adózás, ezt nem mondom, hogy egy görög dráma, de összességében hát a vége az nem jó, tehát azért ennyibe hasonlít a görög drámához. Tehát minden adójuk fönn van, tehát ez az ország, ez most ilyen szempontból adójogilag egyébként sosem volt egy túl izgalmas terület, és egyébként a legnagyobb görögök is, akik vagy ilyen, tehát a hajós társaságok, és itt azok is mindenhol máshol voltak beegyezve, csak Görögországon nem, tehát a mert szerintem soha nem volt olyan stabilitása annak a térségnek, hogy ott gazdaságilag lehetett volna sok mindent tenni.
De nyelvi problémájuk nincsen, van nekik egy Ciprus, ahol ezt megoldják.
Igen, de hát annak is így a fele elment, tehát 74-ben, tehát amikor a törökök kezdődik, de így van, tehát ez egy nagyon komoly, nehéz gazdasági környezet. 24% az áfájuk, ami azért mutatja, hogy a 25-öt nem merték megcsinálni, de 24-nél ott vannak, ami a felső határa. A társasági adójuk, meg a tető jövedelmadójuk, azok mind gyakorlatilag nekünk ilyen történelemkönyvízű adatok. Tehát gyakorlatilag a társasági adójuk az 24%, amit most vittek le 22-re, tehát próbálják szépen visszahozni, de hát ezt látjuk, hogy azért ez nagyon-nagyon magas. És nem csak a mi adókulcsaink miatt, hanem mert a világon is, amikor látjuk, hogy 15% a minimum, azért látjuk, hogy ez jóval fölötte van. Sok kedvezmény nagyon nincsen. Egyébként náluk alapprobléma az adóelkerülés. Tehát még úgy...
Hát erről a New York Times-tól kezdve mindenki cikkezett annak idején, amikor ugye ment ez a görög válság dolog. Találgatták az okait, hogy lehet, és ott maguk a görögök ismerték el, hogy hát náluk ez igazából döntés kérdése, hogy akar-e valaki adót fizetni, vagy nem.
Hát én azt gondolom, hogy azért nyilván itt is egy rászoktatás, vagy egy beszoktatási időszak után előbb-utóbb be kell, hogy álljanak a sorba, mert itt újból a németekbe futottak bele, emlékeztek, a német bankok voltak nagyon jelentős kintlevőségekkel, tehát azt hiszem a Commerzbankot meg, is amelyiket majdnem elsodort ez az egész görög válság. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon komoly német pénzek voltak itt, és vagy vannak itt, és emiatt gyakorlatilag, talán az a Wolfgang Schäuble, aki most megy nyugdíjba, ő volt a fő presszionálók, a német pénzügyminiszter. De én majdnem biztos vagyok benne, hogy valami fajta szigorúbb adórendszer lesz, tehát a végrehajtási részét tekintve, de az adókulcsaik magasak, tehát most a hatékonyságuk nem tudom mennyire nőtt, de az SZIA-juk is gyakorlatilag 9%-tól 44%-ig megy föl, tehát és nagyon progresszív, tehát 40 000 euró fölött már a 44% megy, tehát egy elég komoly dolog, és az ingatlanokat is adóztatják, tehát vagyonadóik is vannak, ott azért eltérő, de ott is százalékos mértékű, tehát akár 1%-os is lehet. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy Görögország adójogilag nem egy túl izgalmas hely. Befektetésre talán lehet, hogy jó lehet, de ezt így nagyon, nagyon nehéz megmondani, mert valójában szerintem még mindig nagyon kiszámíthatatlan. Tehát nagyon nehéz megnézni, vagy meglátni azt, hogy hova fog ez az ország kijutni. Egy biztos, hogy a gazdasági környezete az viszonylag stabil, tehát azért a mezőgazdaság az így működik, turizmus működik, de az olajiparuk működik, de az olajiparban ők azért marginálisak, de exportálniuk kell, az alumíniumiparuk az jó, a EU-ba elég komolyan jegyzettek, de olyan túlzottan sok ásványi kincsük nincsen, tehát ez egy nehéz út, de mielőtt megsajnálnánk őket, tehát ők egy főre jutó GDP-ben picivel vannak alattunk azért, tehát a görög életszínvonal az nem olyan rossz életszínvonal, tehát nyilván vannak problémáik, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a görög élet, meg úgy, ahogy a turizmusban is láttuk, az nem egy olyan nagyon rossz élet, de ilyen szempontból adójogilag nem biztos, hogy az első útunk oda vezetne.
Világos.
Hát értjük, a második útunk se biztos, ha vállalkozóként vagyunk jelen. Így van. Turistaként már más a sor.
Turistaként minden évben nekem, tehát a szigetek között, hát az nekem már így marad.
Csodálatos,
úgyhogy,
biztos, igen, hogy csodálatos, az. Nagyon-nagyon nehéz látni azt, hogy ebbe az egész, majd a botont kielemzi ez, de ebben a török-görög konfliktusban is ebben az egész földrajzi fekvésben mi van benne, szerintem nagyon bonyolult helyen fekvő ország, nagyon nehezen kontrollálható, gazdasági potenciálja szerintem most nem túl sok, nem fekszik főkereskedelmi úton, tehát ugye nagyon viszont stratégiailag ugye Ázsia kapujánál van.
Bizony, tehát a kínaiak nem véletlenül kaparintották meg Pireus, tehát ez egy fontos dolog, és ebből óriási. Hát igen, ezzel már átkötünk Botonthoz, igen.
Abszolút, így van.
Oké, okay, hát innen folytatjuk akkor Botonddal nem sokára. Köszönjük szépen!
Köszönöm! Sziasztok!
Szia, boldog szia. Új évet, ha nem beszélnénk!
Boldog új évet nektek is!
El ne felejtsük! Szia!
Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk tehát, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, a Votan túlsó végén egy újabb dolgozó, Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát szép téma ez a Görögország. Nem is tudom, hogy honnan érdemes kezdeni. Zoli ugye az 1800-as évek második felétől kezdte, mi nem menjünk addig vissza. Kijöttek hát a válságból, talán annyi, van. Igen.
Ez tényleg egy hihetetlen izgalmas helyen fekvő országról van szó, és ebből következőleg viszont geopolitikailag elképesztő kitettsége van. Ami nagyon-nagyon régen előnyére szolgált, az most, hát ha ügyesen navigál, akkor a szövetségesekkel együtt megtartható pozíciókat hoz. Kiriákos Mitsotakis az új miniszterelnök, immár egy sikeres kormány élén Alexis Tsipras után 2019 óta. Tehát közel 40%-át kapta meg a szavazatoknak a NEA demokráciával, ami ugye alapvetően jobboldali mainstream görög, hagyományos párt, akivel szemben általában a PASOK áll, tehát a szocialista, baloldali középpárt, ők ketten versenyeztek, és ők azok, akiket itt a válság utáni politikai kezelés Tsiprasostól minden estől egy kicsit megbolygatott, új hajnal, arany hajnal, és minden más is volt, de most úgy tűnik, hogy a politika egy kicsit, mondjuk úgy, hogy megnyugodott. Mitsotakis...
Hova lett a Syriza? Akikről rengeteget hallottunk.
Így, hát ahogy ez lenni szokott, ugye a radikálisok egy ideig radikálisok tudnak lenni, de kormányozni azért az egy másik típusú kihívás, egyfelől, másfelől. Ugye a megszorításokat azért a népesség mindig valakinek tulajdonítja, és valahogy tulajdonítja. Ebben Tsipras egyébként ugye ügyesen lépegetett ki a trojkaféle megszorításokból, és azt is lehet mondani, hogy még vannak dolgok, amiket a mostani kormány egy picit ugye visszajobboldaliasít, például a munkajognak a lazítását, azt úgy tűnik, hogy ők hozzák újra vissza, ami nyilván nem lesz népszerű a dolgozók körében. Úgyhogy szépen lassan ezek a radikális hangok eltűntek, és hát a török válság és a migrációs válság együtt ugye egy másfajta igényt hozott. Hát ez egy nagyon érdekes, majd biztos sokáig fogjuk tanulmányozni, hogy a pénzügyi válságot végül is ugye egy Ciprászféle baloldali megközelítéssel próbálták gyógyítani, de ahogy betört a migrációs válság, ahogy a törökökkel megint élesedik a helyzet a földközi tengeren, úgy most hát egy klasszikus dinasztiához nyúltak vissza, hogy a Mitsotakisok már réges-régen benne vannak a görög politikai életben a hunta bukása óta, ugye ő maga is egyébként török emigrációban született, mert akkor éppen a hunta vadászott a családjára. Az egyik rokon az ugye a Siemens botrányban 2009-ben még az akkori görögországi Siemens vezető kimenekítésének az ügyébe is belekeveredett külügyminiszterként, tehát egy nagyon izgalmas családról van szó, ahol mindenki már volt minimum miniszter, esetleg miniszterelnök. Aha. Tehát ne azt gondoljuk, hogy itt egy friss emberről van szó, hanem ez tényleg a mainstream pártoknak a mainstream emberét hozta vissza.
A görög-török feszültség, ez ugye nagyon-nagyon régóta tartó évszázados feszültség a két nép között. Most éppen feszültebb a viszony köztük, és mi miatt? A menekültek miatt, vagy Erdogánnak ez a törekvése, ez a ki nem mondott törekvése, hogy akkor ők az iszlám világ egyik vezető hatalmává manővereznék át magukat?
Hát szerintem ennél prózaibb azok, nyersanyag. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy a földközi tengeren lévő úgynevezett kizárólagos gazdasági zónákat próbálják elhatárolni, és az utóbbi évek azok kőkeményen erről a konfliktusról szólnak, hogy kinek a hajója hol kereshet olajat, ki mit hozhat majd a felszínre, ugye erről szól a Ciprus körüli hajókázós botrány is, ahogy erről szól az, hogy Törökország is megpróbál a líbiai háborúba belépni, és a görögök a NATO oldalon ebben kőkeményen játszanak, és hát ez a erőforrás éhség és a földközi tenger gyakorlatilag újabb befolyási zónáinak kialakítása az, ami a végső rúgást adta ebbe az elharapódó konfliktusba.
Mielőtt ezen a vonalon tovább mennék, én azért csak megkérdezném, hogy ez dominálja a görög belpolitikát is? Vagy ott azért még az adósságleépítés, a gazdaságrendberakása, az adórendszernek a működtetése azért elviszi az erőforrások egy részét, és ezen felül foglalkoznak csak ugye a törökökkel, kínaiakkal, oroszokkal és a NATO egyéb tagjaival.
Azt hiszem, hogy amennyire itt sikerült benyomásszer, ez nem igazad van, tehát hogy a belpolitikát a belpolitikai ügyek viszik el, és a súlyos gazdasági ügyek, plusz a migráció.
Aha.
Tehát mondjuk ez a kormányzat csökkentette a migránsok védett házban való tartózkodási idejét 6 hónapról 1 hónapra, illetve hát meglehetősen kemény intézkedéseket hozott, ugye a jogvédő szervezetek gyakran vádolják őket, tehát inkább ilyen történetekkel van még nagyobb tér a sajtóban lehetőség találkozni. A török viszály, ugye ez egy régi történet, tehát itt nem arról van szó azért, hogy korábban nagyon jóba voltak, sőt, és ide gyűjtöttem egy hihetetlen izgalmas tényt, én őszintén megmondom, hogy nem is tudom, hogy ennek van-e precedense. Amellett, hogy az Egyesült Államokkal is megkötötte ez a kormányzat az újabb 5+5 éves kölcsönös megállapodását, képzeljétek el, hogy a franciákkal most írtak alá egy szerződést, hogy két oldalú katonai megállapodást, Görögország, tehát Athén és Párizs, ami kölcsönös védelmi megállapodásról is szól. Tehát két NATO tag, amellett, hogy ugye létezik az 5-ös cikkely, aláír egy szerződést arról, hogyha a másik bajba kerül, akkor segítségére sietnek.
Hát ez úgy tűnik, hogy inkább a görögöknek értékes egy ilyen egyezmény, mert most a franciák hát miért szorulnának rá a görög haderő támogatására, és mely frontokon? Jó, Líbiában hát ugye érdekeltek a franciák.
Nekik 3,5 milliárd eurónyi jó okuk volt arra, hogy ebben izgalmat lássanak, eladnak 3 óriási hadihajót és több Rafale gépet is. A görögök pedig nyíltan elmondta a miniszterelnök, hogy ugye azt ő nem tudja, hogy az 5-ös cikke alkalmazható el, ha NATO tagok egymást támadják meg. Magyarul egy török-görög konfliktus esetén nekik van a lehetőségük az Észak-Atlanti tanácsot bedobni, hogy meg kéne védeni saját magunkat egy másik tagtól. Éppen ezért elkezdték gyűjtögetni azokat, akiket ők fel tudnak mutatni Ankarával szemben. Hihetetlen izgalmas lépés. Tehát szerintem ez most még nincs kielemezve elég.
Mi szólnak ehhez Brüsszelben? A NATO központban?
Hát ennek a görög csomagolása az az, hogy alapvetően az európai védelmet kell erősíteni, és ez ugye főleg Macronéknál abszolút visszhangra talál. Tehát, hogy legyenek olyan területek, ahol igenis Európa Európára számít, és az európai védelmi kapacitásokat építi. A NATO központ ebben ambivalens, ahogy mindig is az volt, hogy ugye szeretné egyfelől, ha az európai NATO tagok mondjuk az ukrán konfliktussal, vagy annak idején a jugoszláv háborúval elbírtak volna, de azért azt Washington soha nem szeretné, hogyha ez teljesen kimenne a kontroll alól. Úgyhogy ez itt még egy izgalmas, nagyon izgalmas következő év lesz, hogy ebben a fehér-orosz konfliktustól Líbiáig hogyan fogunk európaiként eljárni, és lesz a közös európai stratégia. Úgyhogy ez alá az erdő alá beszuszakolta magát Athén, és hát húzott egy erős lapot Ankarával
szemben. Mit szóltak ehhez a törökök?
Hát a törököket nem kell félteni, ők is brutális felépítkezésben vannak, óriási hadsereg, tehát a katonai fronton ezzel szerintem nincsen probléma. A törököknél sokkal inkább a gazdasági fenntarthatóság lesz a kérdés, az zuhanó török lira és a többi ebből fakadó társadalmi probléma, amiből szokott következni a politikai stabilitás hiánya. Tehát ott most az hiszem inkább belpolitikai kérdésekkel lesznek lekötve, és ehhez használják ezt a kvázi migráns fegyvert.
Aha, akkor hajózunk be Pireuszba, mert hogy ott meg a kínaiak vannak, de már mintha nem annyira szeretnék őket.
Így van, tehát az új kormányzat, ahogy mondtam, az USA-val is kötött egy új védelmi megállapodást, az F-35-ösöket is kilátásba helyezték, de F-16-osokat mindenképp vásárolnak, úgyhogy Kína szerepe szépen lassan, hát mondjuk úgy, hogy többféle megvilágításba kerül, nincsen szó szakításról. No, tehát a Pireuszi kikötőnek a további 16%, hát eddig ugye meg volt az 51%-a, most 67-re, tehát kétharmadra fölkúszott az ősszel ez a kínai tulajdon rész. Itt a vita most abban áll, hogy egy több 100 millió eurós fejlesztési ígéretet nem tartott be a kínai oldal, ennek ellenére odaadták a további százalékokat, úgyhogy itt egy ilyen érdekes, inkább politikai feszültség alakul, a helyieknél nyilván van további feszültség, hiszen nem annyi munkahely született, és hát mondjuk úgy, hogy a kínaiak a szakszervezetekhez való hozzáállása az nem egy európai példaértékű történet. Tehát volt haláleset, akkor azt kérdés, hogy vizsgálják ki a kikötőben, amikor munkai baleset történik, és más ilyen dolgok borzolják a helyi kedélyeket. Nagyon izgalmas viszont, hogy hajlandó volt a görög kormány megakadályozni a kínai akvizíciót, amikor egy áramelosztó hálózat megszerzése lett volna a tét, tehát ez azért Peking szemében egy nagyon-nagyon komoly tüske. Egyébként hazahívták a görögországi kínai nagykövetet, tehát ez is mutatja, hogy Kína is érzi, hogy van valamit, ami fontos lenne, hogy kezeljék. És hát még egy utolsó információ, mert ez Magyarországot ugyanúgy érinti, ugye van ez a bizonyos 17+1-es formátum, amivel itt a kelet-európai országokat fogja össze Kína, hogy őket egy kalap alatt tudja kezelni. Megkérték Görögországot, hogy tarthassák itt a 2022-es csúcs találkozót, és végül erre nemet mondott az athéni kormányzat. Tehát ilyen pontból lehet érezni azt, hogy van mozgás, nem olyan egyértelmű, és mindig is elmondja a mostani miniszterelnök Mitsotakis, hogy Kína természetesen egy nagy befektető és egy stratégiai rivális.
Uh-huh. De mi van az oroszokkal?
De ez nem azt jelenti, hogy teljes egészében kiszolgáltatjuk magunkat nekik, illetve hogy partnerként tekintjük őket. Gondolom, nem ez a...
Így van, hát azt is mondhatnánk, hogy Kína nem fogja megvédeni a törökökkel szemben, hiszen a törökökkel ugyanúgy üzletel, akár több üzletet is csinálhat, és hát a stratégiai helyzet az mindenkinek izgalmas, és felértékelte a görög pozíciókat. Tehát ez a Boszporuszhoz vezető égei tenger, ez egy elképesztően fontos pont lett, és addig, ha nem, az is fog maradni, és mindez Ciprusostól és a földközi tenger egyéb részére való elérésestől, ez Izrael számára ugyanúgy izgalmas, mint Egyiptom. Tehát, hogy itt ezt nem nagyon látjuk Magyarországon, és egy külön adást megérne, de a földközi tenger abszolút upside down. Tehát, hogy itt olyan szinten szabadultak el az új befolyásszerző hullámok, amit egyszer érdemes lenne átfésülnünk, mert nagyon átrajzolják a térképet.
Az oroszok ott vannak?
Oroszok hagyományosan azért léteznek ezen a területen, indítanak ugye innen is különböző, mondjuk úgy, hogy műveleteket, amikor Észak-Macedóniának kellett ugye népszavazni, és az oroszok ezt meg akarták akadályozni, hogy NATO tag legyen, akkor abból ott volt kiborult orosz Kémbili, Tehát, hogy itt van egy aktív terület, egyébként most ment el először Putyinhoz a görög államfő, tehát nem lehet azt mondani, hogy az első útja oda vezetett volna. Úgyhogy létezik, igen, de hogy mondjam, őket most jobban érdekli a kínai-amerikai-európai kapcsolat és ezeknek a karbantartása, tehát nem ez a veszélye az most, amin ők leginkább aggódnak.
Okay. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon az izgalmas. Összefoglalót. Köszönjük. Igen. Földközi tengerre meg visszatérünk.
Okay. Rendben. Hát jó készülődést az új évre.
Köszönjük neked, meg boldog új évet, ha nem beszélnénk.
Fogunk.
Ja, fogunk beszélni, te már tudsz valamit.
Ígérhetjük. Mi már erről elkezdtünk beszélgetni, de még nem részleteztük, de fogunk remélhetőleg. Úgyhogy.
Szegény.
Oké. Köszi.
Minden jót.
Köszi. Szia. Ja.
Feledi Botondal beszélgettünk, tehát külpolitikai szakértőről, az Adóvilág rovatunk második részében Görögországba látogattunk.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.